Jó estét kívánok, ez a Komment Extra napi vita műsorunk, a Komment heti összefoglaló adása, amelyben kénytelenek leszünk helyenként furcsa és barátságtalan külpolitikai, valamint felháborító és helyenként erőszakos belpolitikai eseményekről vitázni. De természetesen a legjobb a dologban az, hogy van kivel vitázni ezekről, és hogy kik is mai vendégeim, már is mutatom, Kukorelli Endre író.
Jó estét!
Dorfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Latman Tamás, nemzetközi jogász.
Jó estét kívánok!
És Kovács András, a Mandiner újságírója.
Jó estét kívánok!
Jó estét, urak, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kezdjük azzal, hogy a hetet szerintem egyértelműen az a téma vitte, hogy mi lesz a barátság kőolajvezetéken ide juttatandó orosz olaj sorsa. És tegnapi napon egy újabb fejlemény történt ebben az ügyben. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és közös lépésre szánták el magukat. Ezt most megmutatjuk egy bejátszóban.
Telefonon tárgyaltam Robert Ficoval, Szlovákia miniszterelnökével. Nem csak Magyarország van olajblokkád alatt, hanem Szlovákia is. A barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nem csak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki, technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket. Ezért abban állapodtam meg Robert Ficoval, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítunk föl. És ennek a vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre, és meggyőződjön saját szemével a valóságról. Ezért felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.
Urak, nem egyszerű a helyzetünk, hiszen a mai adást azt pénteken délelőtt rögzítjük, nem tudjuk, hogy mi erre Kijev válasza. Azt viszont tudjuk, hogy ez a kérdés tulajdonképpen már a hét elején is felmerült a külügyek tanácsában a luxemburgi külügyminiszter felvetéseként, és akkor Ukrajna képviselője, hát finoman szólva, nagyokat hallgatott erre a felvetésre, és nem tudta megmondani, hogy az állam ehhez hozzájárul-e. Mit gondoltok, lesz-e ebből valami, Endre?
Minden politika, ez úgynevezett politika, ez a típusú játszma, egyrészt hatalmi játszma, másrészt pedig kompetíciók és mandátumok versenye. Természetesen ez megy, a körülnéz a világban minden vonatkozásban ez megy, ez most speciál velünk történik. Én azt gondolom, hogy nem Ficót kellett volna fölhívni az Orbánnak, hanem valami módon tárgyalni a Zelenszkijjel, vagy az aktuális különböző magasságok, ugye tárgyalni kellene, hogy egymással tárgyalni kellenének ezeknek a különböző aktoroknak, és akkor tulajdonképpen meg lehetne ezt oldani. Természetesen én is azt gondolom, hogy technikailag valószínűleg elhárult a probléma, és ez egy politikai ügy. Nyilván az ukránok tulajdonképpen egy olyan helyzetben vannak, hogy úgy gondolják, hogy ezzel a zsarolással eredményt tudnak elérni. Nyilván erről van szó egyszerűen.
Ugye telefonon nem hívta föl az ukrán elnököt, vagy legalábbis nincs tudomásunk róla, hogy megtette volna a magyar miniszterelnök, ugyanakkor egy nyílt levélben felszólította Volodymyr Zelenszkijt, hogy ne akadályozzák Magyarország energiaellátását, amire a válasz az volt, hogy bekérették a magyar ügyvivőt Kijevben a külügyminisztériumba, és ott Szijjártó Péter beszámolója szerint kifejezetten elismerték valóban, amit Endre is mondott, hogy politikai ügyről van szó.
Még egy mondatot, bocs, csak annyi, hogy természetesen nem nyílt levélbe kellene felszólítani, hanem nem tudom, hogy kell ezeket a tárgyalásokat lebonyolítani, de nyilván a nyílt levél és a felszólítás az tulajdonképpen ez egy teljesen félre vezető gesztus. Tehát ezt nem csinálom.
Ugye az előbb azt mondtad, hogy a diplomácia különböző szintjei, ez egy diplomáciai lépés volt, ez pedig egy diplomáciai válasz, ha jól sejtem. Laci?
Hát igen, Nézzük meg egyébként az események idővonalát, szerintem kezdjük a legelejétől, mert nagyon tanulságos, hogy mi történt. Ugye volt egy orosz támadás a vezeték melletti egyik raktárra, ahol egyébként Lengyelországnak szánt orosz kőolaj volt tárolva. Tehát, hogy ennyit arról, hogy Lengyelország már levált volna az orosz energiahordozókról, ami mondjuk Sikorszky külügyminiszter rendszeresen szokott minket revolverezni, hogy miért nem vagyunk hajlandóak erre. Hát most ez ugye megtörtént, és nyilván a támadás miatt keletkeztek károk magában a vezetékben is, vagy az infrastruktúrában, és hetekig ment a hitegetés, hogy ez újra fog indulni. Aztán nem indult újra, hogy nem. Magyarország megunta a várakozást, azt, hogy különféle diplomáciai csatornákon egyébként, amit Endre is mondott, csak azt kapják, hogy majd, ez elég egyértelművé vált, hogy nem akarják újraindítani. Erre jött a magyar nyílt válasz azzal kapcsolatban, hogy akkor nem szállítunk dízelt, mert az egyébként is az orosz energiahordozókból állítják elő. Tehát, hogy Ukrajna azért, hogy is mondjam, kicsit kétarcú ebben a kérdésben, mert az a tankokban csak jó az orosz dízel, vagy orosz eredetű dízel, de most bezárom ezt a zárójelet. És jött ugye ez a válasz, a dízel egyrészt, másrészt ugye az uniós szinten a 20. szankciós csomag, illetve a 90 milliárd eurós hitelnek a megállt parancsolása, és akkor hogy nem Ukrajna is felébredt, és ugye Brüsszelnek kellett volna valamit mondani ezzel kapcsolatban, hirtelen az ukránok dróntámadást intéznek a barátságkőolaj vezeték egyik állomása ellen, ahol betáplálják ezt a bizonyos orosz kőolajat a rendszerbe, és akkor Brüsszel másnap azt mondja, hogy hát sajnos Oroszországban meg van sérülve a vezeték, amit egyébként kijavítottak addigra, mire Brüssel válaszolt, ezt nem számolták bele a nagy tervbe, de itt látszik szerintem egy elég egyértelmű összejátszás Brüssel és Kijev között, hiszen ugye az a céljuk, hogy Magyarországot megzsarolják ezzel az egész kérdéssel, hogy beavatkozzanak a választásokba, hiszen politikú megírta, Kijevbe gyakorlatilag naponta elmondják, hogy itt Magyar Péternek kell nyernie szerintük, hiszen akkor Magyar Péter mindent megszavaz, amit ők elvárnak, megszavazza Ukrajna uniós tagságát, a szankciós csomagokat, megszavazza a háború további támogatását, akár ugye fegyvereket is küldene oda, stb. És ezt nem mi állítjuk, ezt a politikó írta, hogy Magyar Péter mindebben valószínűleg más álláspontot képviselne.
Ugye a diplomáciának szerintem sokkal több íratlan, mint írott szabálya van. Ezzel szemben a nemzetközi jognak azért bőven vannak írott szabályai, és egy tagjelölt országról beszélünk, egy tagjelölti státuszba felvett országról beszélünk Ukrajna esetében. Brüsszelnek lehetnének-e nemzetközi jogi eszközei, hogy kikényszerítse az együttműködést Kijevben a tagállamokkal?
Igen, vannak ilyen eszközök természetesen, és hogy a hírekből az jut el hozzám, nyilván itt érdemes fenntartással kezelni, nem biztos, hogy mindig minden eljut hozzám. Tehát ugye Ukrajna tagjelölti státuszából egyfajta együttműködési kötelezettség mindenképpen következik, hogy ezt az Európai Unió milyen intenzitással és milyen ténybeli alapokon próbálja bevasalni Ukrajnán, az ugye a körülményeknek a függvénye.
Bocsánat, a hozzád eljutott hírek alapján mit gondolsz, milyen intenzitással?
Én szerintem jelenleg, ahogy én tudom, jelenleg ugye az Európai Bizottság keretében a gondolkodás arra irányul, hogy talán ezt az érintett felek, ha másért nem, de egy üzleti logika alapján azért rövidre tudják zárni, anélkül, hogy az Európai Unió be akarjon avatkozni. Amennyiben erre nem kerül sor a záros határidőn belül, amennyiben a politikai helyzet tovább eszkalálódik, akkor nyilván ez a gondolkodás meg fog változni. És ez a javaslat, hogy most akár egy ilyen magyar-szlovák közös vizsgáló bizottság legyen, ez abból a szempontból mindenképpen egy jó és hasznos javaslat. Egyrészt én személy szerint nagyon szeretem a vizsgáló bizottságok intézményét, mert néha a vitáknak az alapja az, hogy a tényekkel sem vagyunk tisztában. Egy kicsit hiányolom azt, hogy Orbán Viktor most Fico barátjával nem mondjuk a tömegesen elvett szlovákiai magyarok szlovák állampolgársága ügyében indít vizsgáló bizottságot, vagy a Benes dekrétumok újraalkalmazása tekintetében, de Zakson most ez tűnik politikailag a legfontosabbnak. Tehát ez egy abban a szemben jó lépés, mert ez az eszkaláció felé vezethet, hogyha a másik fél ezt nem hajlandó vele együttműködni, vagy ezzel együttműködni, akkor ez egy bizonyíték annak, hogy ő nem akarja a helyzetet rendezni, és ez beindíthatja a brüsszeli gépezetet, vagy pedig lehet a deeszkaláció eszköze is, amennyiben igaz az, amit Ukrajna állít, ezt én innen Budapestről biztosan nem tudom megítélni, és akkor onnantól kezdve, hogyha ez nem igaz, akkor egy olyan kényszerhelyzet alakul ki, amiben már Ukrajna nem játszhatja tovább. Hogyha igaz ez a zsarolásos állítás, én nem tudom megítélni, értem, hogy a kormányzat álláspontja ez, én ezt nem látom alátámasztva jelenleg. Ha meg igen, akkor emlékeztetnék, hogy Orbán Viktor magyarázta utoljára is azt, hogy majd amikor jönnek a 7 éves költségvetések, akkor tartani kell a zsákot. Ez a terv. Tehát azért a zsarolás azért a magyar kormány eszköztárától sem áll távol. Ez egy ilyen játék.
Jó, de mit kellene vizsgálni most tulajdonképpen? Például mert most az ukránok azt mondták, hogy ez politikai döntés. Tehát ők bevallották.
Szijjártó Péter közlése szerint ők ezt bevallották.
De tehát akkor mit kell vizsgálni?
Majd berendelték újra az ügyvivőt.
Azt kell vizsgálni ilyenkor, hogy ez az állítás, ez az ukrán ténybeli állítás, amit kifelé mondtak, hogy a magyar ügyvivőnek mit mondtak, az mint a kutya vacsorája kb. Olyan. Tehát egy vizsgálóbizottság meg tudja állapítani, hogy tényleg olyan-e az akár. Tényleg igaz az, mert én hallottam olyan ukrajnai közléseket is, hogy hát ők javítanák, de hát az oroszok folyamatosan lövik a szerelőket. Amit egyébként mondjuk Gázából ismerjük ezt a jelenséget, amikor az izraeli villanyszerelő próbálja a villanyszerelni, és ilyen ekkora hatalmas fémlapokkal kell őket a daruba felküldeni, mert folyamatosan lövik őket, tehát ilyet már láttunk. Ezek ténybeli kérdések, amiket lehet tisztázni egy ilyen vizsgálóbizottsággal.
Ugye nagyon érdekes azt hiszem ennek az olajblokádnak az időzítése is, hiszen ugye január közepén második fele óta nem érkezik az orosz olaj Magyarországra, és ugye Magyarország többször kinyilvánította, hogy 90 napra elegendő stratégiai készletekkel rendelkezik. Ugye ez túlmutat az áprilisi választási időponton, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy a külföldi szereplőket nem kényszeríti semmi arra, hogy ez ügyben hátráljanak, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy beavatkoznak a magyar belpolitikába, na de közben meg azért mégiscsak ezekről szólnak a hírek, hogy mindez nagyon komoly hatással van a belpolitikára. Na de kinek jó ez, András, mert most már ilyen és olyan nyilatkozatokat is lehet hallani ez ügyben.
Hát elsősorban, hogyha az volt a szándék, az ukrán szándék, hogy valamilyen gazdasági problémát okozzanak Magyarországon, lehetőleg minél hamarabb, akkor teljesen egyértelmű, hogy az a mostani ellenzéknek kedvezne. Ez szerintem tényszerű, hogyha a benzinára elkezdene most fölfelé szaladni, minden héten 10-20-30 forinttal, akkor bizony egyértelmű, hogy kit hibáztatnának az ember.
Bocsánat, csak ugye erre pedig az Európai Bizottságnak az egyik tanácsadója azt mondta, szó szerint idézem, Orbán megkapja a rohadt vezetékét, nehogy ez egyébként fegyverként felhasználható legyen a belpolitikai csatározások során, hogy megint támadja őt a gonosz Brüsszel.
Hát ahogy bocsánat, de azt hallhattuk is, maga von der Leyen mondta nem olyan régen, hogy a választási kampány időszakban nem akarnak olyas valamit csinálni, ami Orbán Viktornak jó, tehát hogy pont, hogy levennék a politikai...
Én mondjuk von der Leyen szavára kicsit meglehetősen kritikus vagyok vele szembe, és emiatt is.
Én is jellemzően kritikus vagyok vele szembe, de máskor meg elfogadjátok tényként, amit szerintetek mondott, szóval ez nem áll össze.
Én nagyjából soha, szerintem én az utóbbi 5 évben...
Tehát bármit mond, jó napot kívánok, azt se fogadod el. Hát, nagyon korrekt, úrjem.
Nagyon nehéz vele ilyen szempontból. De tényleg én még visszatérnék a diplomáciai részre, mert olyan olybá tűnik, hogy minthogyha itt a magyar fél lenne valamilyen szinten hibás, hogy miért nem így, miért nem úgy tárgyalunk. Kicsit visszamennék az időbe. Én emlékeim szerint az első, miután Szijjártó Péter külügyminiszter lett, szerintem az első interjút nagyjából én készítettem vele, és már akkor felvetettem, ezt 14-ről beszélünk, ezt az egész Ukrajna, magyar kisebbségek, Oroszország viszonyt, majd ott is felvetettük, hogy tárgyalni kéne akkor a nemzetiségi jogokról, hogyan és mint lesznek a dolgok. Gyakorlatilag szerintem én nekem is először Lázár Jánossal, majd Gulyás Gergelynek gyakorlatilag szerintem havonta egyszer föltettem a kormányinfokon azt a kérdést, hogy mikor tárgyal Orbán Viktor Zelenszkijjel, hogy megoldják ezeket a problémákat, energiától kezdve a kisebbségi ügyekig, és mindig az a válasz volt, hogy a magyar fél folyamatosan nyitott a tárgyalásokra, és Ukrajna nem kíván tárgyalni. Ugye ezt a játékot játszottuk egészen 2022-ig, ugye még azóta szerencsére volt egy Orbán-Zelenszkij találkozó, arról ugye rengeteg információt megtudtunk, ugye ez tavaly júliusban volt, a Orbán Viktornak a békemissziója keretében, láthatóan a felek között hatalmas ellentét feszül a helyzet megítélését illetően, és emiatt az ukrán fél láthatóan nem is kíván változtatni az meglévő álláspontján, hogy a magyar kormány elő, mondjuk is szerintem nyíltan, nem kíván semmilyen kérdésben tárgyalni.
Hát most már biztos, hogy nem, mert ha megnézed a mostani helyzetet, akármennyire próbálok gondolkodni, én nem látom azt, hogy konkrétan Ukrajnának egy mostani kor tárgyalásokkal milyen konkrét előnye származna. A helyzet annyira elvadult, hogy ebben én nem látok politikai kiutat, olyan eredményt, amit a közvetlen tárgyalással, most igazából átállt a dolog szerintem egy ilyen erőpolitikára, hogyha ha igaz az állításotok, mi szerinted egy szándékos szabotás, most egyre fogadjuk el, akkor igazából az van, hogy a magyar kormány az elmúlt években Ukrajna tekintetében átállt egy erőpolitikára, és most kiderül, hogy nem vagyunk olyan erősek.
De én, van egy fél mondatod, amiben én kapaszkodnék. Ugye azt mondtad, hogy miről tudnánk tárgyalni Ukrajnával. Igen. És ezt be kapaszkodnék, hogy mégiscsak a nemzetközi sajtóban itt-ott el lett az hintve, hogy állítólag Donald Trump arra készül, hogy Orbán Viktorra valamilyen szinten nyomást gyakoroljon arra, hogy Ukrajna uniós tagsága ügyébe engedjen. Tehát, hogyha Ukrajna valóban tárgyalni akar, ez olyan szempontból lehetne egy kiinduló pont, hogyha valóban létezik az amerikai adminisztráció részéről egy ilyen szándék. Gondolom, hogyha itt egy komoly tárgyalási szándék lenne, akkor valószínűleg letenni az amerikai fél, hogy mit tud adni Magyarországnak garanciaként, ezért az uniós tagságért, hogy megoldjuk a blokkolást. És amiről nem beszélünk a mostani vitákban, hogy még emellett van még ugye Magyarország a NATO-n belül is, ugye Ukrajnának az egyik előrelépési lehetőségét is blokkolja a kisebbségi jogok miatt 2016-17 óta emlékeim szerint. Tehát az amerikai fél mondjuk mediátorként be akarna lépni, és igazak ezek a sajtóhírek, akkor itt lenne miről tárgyalni akkor?
Hát szerintem, hogyha valaki ilyen ekkora szemekkel, tátott szájjal kérdezi azt, hogy miért nem tárgyal mondjuk Zelenszkij a magyarokkal, akkor csak annyit mondanék, hogy így, amikor vártam a trollit itt az Egressi úton, akkor láttam egy akkora plakátot, szóval nagyon nagyot, ami az volt, hogy áll a Zelenszkij középen, így csinál a kezével, és a hátul meg a von der Leyen, meg a nem tudom ki, Weber. A Manfred Weber. Az így vele dobálná pénzt, és akkor azt mondja, mi meg nem adom, mert minden. Most egy ilyen attitűddel föllépni egy másik országgal szembe, aki ráadásul nála sokkal erősebb hatalom folyamatosan lő, ráadásul szétlövi azokat a csatornákat is, amin keresztül nekünk az olajat kellene kapni, akkor én nagyon nem tudok azon csodálkozni, hogy a Zelenszkij nem akar mindenáron tárgyalni. Bocsánat. Egy ilyen attitűdű ország,
hogy közbevágok,
egy attitűdű kormánya.
De 90 milliárd euró, azt hiszem, hogy nem nagyon férne el Zelenszkij elnök két tenyerébe sem, és ráadásul ugye most ezt várja Ukrajna, nem feltétlenül tőlünk, de az Európai
Uniótól. Egy kártya azért elfér.
Viszont ugye a magyar kormány rész képviselői sokszor elmondják, hogy ez a zsaroló potenciál, ez arra is vonatkozik, hogy ne csak Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását, hanem ahogy az összes többi tagállam, akarjunk küldeni fegyvert és lőszert, vagy akár embereket is ebben a háborúba. És ezzel kapcsolatban, ha a kormányzati szereplők mondják, akkor én megértem, ha balkezem felül urak esetleg ezügyben kételkednek. Na de hogyha ugyanezt mondja az Európai Néppártnak a vezérszónoka az Európai Parlamentben, akkor nem tudom, mit mondtok rá, de előbb nézzük meg.
We Europeans need to strengthen Ukraine's civil resilience and defense capabilities. We need to deliver more air defense systems and deep strike capabilities to paralyze Russia's weapons production and strategic transport infrastructure. Our security guarantees for Ukraine must be crystal clear entering into force immediately after the end of the state of war, fully encompassing the substance of Article 42.7 of the EU Treaty. That must go hand in hand with a credible process of integrating the country into the European Union.
És akkor most felvetődik a kérdés, hogy akkor ez az erőpolitika, ez hol ér véget? Tehát amit Tamás említett, hogy ha mégsem tudunk 90 milliárd eurót küldeni Ukrajnába, akkor lehet, hogy mégis bejött az erőpolitika? Mi lesz ennek a vége? Mit gondoltok?
Hadd reagáljak erre, mert valóban érdekes kérdés, hogy ki az erősebb ebben a helyzetben. Azért látni, hogy ez a 90 milliárd, ez nagyon kell Ukrajnának. Tehát nekik áprilistól óriási költségvetési gondjaik lesznek, ha ezt nem kapják meg, ott azon nyomban. Tehát, hogy azért ez a zsarolás ez most két irányba megy, tehát és egy válaszlépésként azt hiszem, hogy úgy gondolom, hogy egyenlő mértékűt léptünk ezzel, mondjuk az ukránoknak is most elkezdett nagyon fájni. Ugye volt már ilyen helyzet korábban, emlékezhetünk az Európai Tanácsban, ugye Orbán Viktor nem szavazta meg egy alkalommal Ukrajnának a pénzküldést, és akkor is hasonló helyzet állt elő, akkor sikerült kompromisszumot találni. Kérdés, hogy most lesz-e ilyen kompromisszum, és itt azért az ukrán-magyar viszony, hogy ki kezdte, ki nem, tegyük hozzá, hozzá, hogy előbb volt Zelenszky, aki bejelentkezett Márki-Zay Péter mellett, mint hogy lettek volna ilyen plakátok Zelenszkijjel. Tehát, hogy azért a dolgok időrendi sorrendjét tegyük helyre. Itt nem Magyarország volt az, ami kifejezetten elkezdte ellenségként kezelni Zelenszkijt. Nagyon sokáig nem ez volt a helyzet meg Ukrajnát, hanem hát pont a másik irányba.
De miért, hogy Magyarország nála, hogy a kormány kezdte...
Megszavazta a tagjelölt státuszt az Európai Tanácsban, tehát tökéletesen igazad van. De... Tehát valami utána tört meg az.
A kormány nem egyenlő Magyarországgal. Tehát ezt így nem fogalmazhat.
Tehát Magyarországon egyelőre mindig egyenlő, mint Ukrajnában.
Hogy Magyarország, tehát ez nem igaz, a kormányzat fordult.
Bocsánat, itt annyit hadd vessek közben, Endre, hogy Magyarországon még mindig egyenlőbb, mint mondjuk Ukrajnában, ahol most már 2 éves lemaradásban vannak az elnök választások. Tehát itt azért még mindig egy legitim, de még mindig egy legitim módon megválasztott kormány van szemben Ukrajnával.
Abszolút. Tehát ez világos.
Hogy az ilyen erőpolitikának pont az a veszélye, hogy ahol mi most akár ebben a vitában is vagyunk, hogy igazából senki nem tudja garantálni, hogy a végén bárkinek is jó lesz. Ez a folyamatos eszkaláció, ez kiszámíthatatlan. Én például nem gondoltam volna az elmúlt években, hogy ez a konfliktus, vagy vita, vagy feszültség, hívjuk, ahogy akarjuk, olyan mértékben válik szuiciddé, hogy mind a két érintett fél számára ez egy öngyilkos dolog. Magyarország számára és Ukrajna számára is. Tehát azért kell az ilyen konfliktusokat, vagy kellene, ha lehet, minél hamarabb lezárni, mert amúgy is, ahogy a 22-es orosz invázió megtörtént, már akkor is a magyar-ukrán bilaterális viszonyrendszer nagyon sok problémával volt terhelve. Azóta, és azért utaltam az előbb, hogy 22 nyarán még a magyar miniszterelnök és az Európai Tanácsra megszavazta Ukrajna tagjelölt státuszát, pedig akkor már ugye volt a háború, mert hogy...
Pont a kitörés után volt ez.
Hát azért jóval, majdnem fél évvel a kitörés után, mindegy. A lényeg az, hogy igazából az, amikor ez belpolitikai témává, égető belpolitikai témává vált Magyarországon, akkor kezdett a magyar kormánynak az álláspontja jelentős mértékben megkeményedni, miközben az ukrán álláspont ezekben a kérdésekben mindig is kemény volt. Tehát ez egy olyan szuicid folyamat, aminek a végét nem tudjuk kiszámolni, és az a probléma szerintem a magyar kormány szempontjából is az egy stratégiai hiba, és erről én nagyon régóta szoktam beszélni, hogy hirtelen, mintha túl sok lenne ez a fajta konfliktus, és ebben azért a szövetségesi rendszere az Orbán-féle kormányzásnak az Európai Unión belül nem betonkemény. Tehát most értem, hogy Fico most nézze, de azért reálisan nézve azért Fico nem egy igazi szövetséges Orbán Viktornak, soha nem lesz az.
Hát mondjuk a NATO-n belül viszont ott van az Amerikai Egyesült Államok, azért az betonkeménynek nevezhető.
Pont azért, mert az Amerikai Egyesült Államok ilyen fura dolgokat produkál, hogy kell a Grönland, mindenki kapja be, stb. A NATO kezd jelentőségét veszteni. Tegnapi vagy pár nappal ezelőtti hír Izlandon, azon az Izlandon, ahol 2008-ban amikor összeomlott a gazdaságilag, úgyhogy az ország egyetlen McDonald's-a is bezárt, és az Európai Unió jött egy rakáspénz, hogy na, akkor végre lépjetek be. Az izlandiak úgy megijedtek, hogy inkább megválasztották a helyi kétfalkú kutyapártot, és kirángatták magukat a saját hajuknál fogva szólni, hogy ne kelljen csatlakozni az EU-hoz. Párnapos hír, népszavazást akarnak az EU csatlakozásra. Tehát ez azért azt mutatja, hogy a NATO szerintem jelentéktelen.
Bocsánat, András, hadd reagáljon még gyorsan, mert
nagyon vége gyorsan. Én továbbra is a felelősség szétkenésével azért nem értek egyet a viszony megromlásában, mert én 2017-ben találkoztam egy kárpátaljai püspökkel, és ő mondta el nekem, én se hittem el, nem tudok ukránul, hogy gyakorlatilag 2014 óta szisztematikus magyar ellenes kampány folyik az ukrán állami médiában. És ennek az volt az eredmény, hogy már 2019-ben láttam felméréseket arról, hogy gyakorlatilag az oroszok után a magyarok mint ország, mint nép, mint nemzet, az egyik legelutasítottabb Ukrajnába, és ez 19-ben volt. Tehát hogy ezért mondom, hogy a felelősség ki, én továbbra is az ukrán félre tolnám.
Ebben egyetértek vele, de a fél családom onnan származik, tehát én nagyjából tudom, hogy van ez kétségtelen, de ez akkor sem megoldás szerintem. De ugye Orbán pár évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, tele van az internet vele, olyan szerelmi vallomást tett Ukrajna felé, hogy a csoda, és akkor már volt háború, és most meg hirtelen ez a pontosan 180 fokos fordulat, ez számomra követhetetlen és értelmezhetetlen. Azzal együtt, amit mondasz, és amivel egyetértek, tényleg a magyarok érdekeit ott nagyon kőkeményen meg kéne védeni Magyarországnak. ott effektív ez Magyarországnak kellene, nem a magyar kormánynak, összes aktorá, a magyar politika összes aktorának kellene védeni a magyarokat.
Uraim, megragadnám a pillanatot, amikor van egy viszonylagos egyetértés, és akkor azt mondom, hogy most viszont menjünk el akkor szünetre. Pár perc múlva folytatjuk a vitát, már másik témával, de higgyék el, az is izgalmas lesz, maradjanak velünk. Jó estét kívánok, folytatódik a Komment Extra, remélem ugyanolyan heves vitával, mint az első részben, és akik ennek főszereplői, Kukorelé Endre, Latvan Tamás, Kovács András és Dornfeld László. Urak, akkor az eddigi vehemenciával folytassuk. Az a helyzet, hogy a héten azt hiszem, hogy egy meglehetősen botrányos hír látott napvilágot, Deák Dániel megszerzett egy dokumentumot, ami a Medián egy valós mérésének adatait mutatja, és az derül ki ebből, hogy hát közel sincs ahhoz, amit a Medián egyébként a két legfontosabb párt támogatottságáról januárban közölt. Deák Dániel állítása szerint adásfelvételünkig még nem hozta nyilvánosságra, bár ígérte, várunk. Az eredeti mérésekben 36-36% a Fidesz és a Tisza párt támogatottsága, ehhez képest a Medián 33-40%-os arányt közölt. Ez, én nem tudom, nem ismerem a közvéleménykutató szakmát, szerintem más szakmákban ezt úgy hívják, hogy hamisítás, nem? Urak?
Nekem? De melyik dokumentum a hamisítás? Hát gondolom... amivel a Deák előállt, vagy amit a Hanék produkáltak.
Hát amennyiben Deák Dániel állítása igaz...
Az üléspontod
határozó az álláspontod. Ha Deák Dániel állítása igaz, akkor...
Ha az igaz, akkor a másik hamis, ha pedig fordítva, akkor pedig fordítva.
És melyiket feltételezed?
Szerintem eddig senki nem mondta, hogy a...
12-én fog kiderülni. Tehát addig kár minősítgetni, mert kár negatív, meg pozitív előjeleket tenni.
Nagyon fontos dolog, ha én egy közvéleménykutató személy vagyok, van egy cégem, stb., és kiáll valaki, és azt állítja, hogy én szándékosan hamisítok, hát az én első dolgom az lenne, hogy az adott szemét 1000 millió ok miatt feljelenteném a bíróságon. De ez az a problémám, hogy a műsor kezdetéig, amikor néztem a híreket, Hanendre nem tett jogi lépéseket Deák Dániel ellen.
Bocsánat, sőt, hivatalos reakciót sem láttunk eddig tulajdonképpen.
Beszédes, igen. És ugye eddig senki nem állította, hogy amit Deák Dani nyilvánosságra hozott, az hamisítás lenne, még maga a Medián sem mondta ezt. Ugye nyilván vannak a nyers adatok, ez van most Deák Dánielnél, és ott van az, hogy valamilyen módon ezt súlyozták, és ebben nem a 40-33 a legdurvább szerintem, hanem kiosztak ugye egy 50-35-ös számot is, ugye a biztos pártválasztók, szavazni biztosan elmenő biztos pártválasztók.
Bocsánat, én nem értek ezekhez a kutatásokhoz, de lehet úgy súlyozni valamit, hogy 36-36-ról legyen 40-33?
Vagy akár 50-35, tehát hogy azért a súlyozás az kisebb bizonytalanságok kiigazítására alkalmas. A cégnél én magam sem foglalkozok közelről ezzel, de azért egy-két dologgal tisztában vagyok. Tehát az a kicsit eltolja a súlypontokat, de nem arról van szó, hogy teljesen másik szám jön ki, és mondom itt azért az 50-35, ez még durvább ezzel kapcsolatban. Én hozzáteszem, hogy teljes népességre teljesen felesleges is számokat kihozni, mert úgyse az fog dönteni, hanem ez a bizonyos, biztos pártválasztók, akik el is mennek szavazni. Na hát ez önmagában nagyon érdekes, hogy ezeket a számokat így kihozták, ez mindenki felveti azt, hogy itt valamiféle manipuláció van, és még egy dolog itt ezzel kapcsolatban a pontossággal, ugye Alapjogokért Központ például a harmadik legpontosabb mérést hozta 2024-ben, hogy kicsit hazabeszéljek, na most ehhez képest ugye a legtöbben a baloldali térféről nem hoztak ilyen pontos számokat, és ugye Hanendrének azzal kapcsolatban van egy bizonyos presztízse, hogy ő a kétharmadokat azért előre jelezte. De ez is ugye a mozgósítás szolgálta. Tehát ő nem azért jelezte előre, mert hogy neki ez szakmailag fontos lett volna,
de ez például hanem azért, hogy mozgós. Honnan tudod? Tehát ez nála,
egyébként ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mire mondasz. Szolgál önmagában a közvéleménykutatás.
Tehát te nem tudhatod, hogy a Hanendre milyen elgondolásból hoz ezt vagy azt előtt, tehát nem léphetsz bele az agyába, és nem beszélhetsz ki onnan.
Nem is tervezek és senki agyába belelépni.
Azért mondom, tehát kell ilyeneket mondani. Egyszerűen az van, hogy majd én is kíváncsi vagyok, hogy jövő héten mi lesz ebből a dologból, akkor fog eldőlni a jövő héten, és aztán, hogy effektív kinek van igaza, az pedig csak a választások dolgon fog előni. Addig kell inszinuálni a másikat.
Jó, mielőtt itt a stúdióban is nagyon szétszedjük egymást, amit én mindig benne vagyok, mert jó móka, de azért hadd hívjam fel a nézők figyelmét is arra a sorra, ami ennek a diának a tetején van. És zárja, ha mégis elmenne, akkor melyik? Hogyha visszakérhetem a másik képet, amit mutogattak ugye a kollégák a vezérlőből, akkor ott meg ugye az a biztos pártválasztók. Tehát én jelenleg azt se tudom, hogy ebben a vitában ki melyik kérdésre adott válaszolókról.
Igen, ez valószínűleg azt jelenti, nem, hogy azokat kérdezték meg ebben a felkérésben, akik azt mondták, hogy nem tudják.
Én nem feltételezem.
És akik nem mennek
el. Han Endéről és Deák Dánielről se, hogy szándékosan hamisítana vagy hazudna, lehet, hogy, akkor majd tévedek.
Akkor nem ez egy csúsztatás, nem hazug sem.
De elképzelhető, hogy a kommunikációban, hát ez a valóság nem minden szeletének a tökéletes kibontása a bűncselekménye kerül végrehajtásra. Lehet, hogy másról beszélnek a beszélők, és ott van egy látványos különbség, mert itt e között a számsor között, meg amit az előbb láttunk, hol fölül az volt írva, hogy a biztos választók, látványos a különbség. Csak ez két különböző kérdésre adott válaszcsomag. És elképzelhető, hogy itt is a vitázók között az okozza a félreértést, vagy a különbséget, hogy igazából most inkább másról beszélnek. Han Endre, amennyire én tudom, lehet, hogy tévedek ebben, mert én nem vagyok nagy híve a közvélemény kutatásoknak, ő a biztos szavazókról szeret beszélni, most magunk között szóval lehetek annyira cinikus, mert a biztos szavazóknál általában jobban állnak a Han Endre szívéhez közelebb álló politikai erők.
Ez van itt más.
Bocsánat, egy mondatot engedjetek meg, mert közben pedig a Telex, amelyik azért kormánypártisággal nem vádolható, ugye összehasonlította az összes kutatóintézet méréseit, és abból azért mégiscsak az derül ki, hogy például a Medián és a Róna Dániel féle 21 kutatóközpont, az valahogy rendre, az összes többitől eltérően toronymagasan nagyobb tiszapárti vezetést mutat, mint az összes többi, tehát hogy itt azért mégiscsak a trendek azért valamilyen szinten utolérhetőek ezekben a statisztikákban is.
Ez nagyon Endrére utalnék, a legjobb közvéleménykutatás április 12-én lesz.
Nagyon gyorsan két dolgot szeretnék csak mondani, az egyik az, hogy én tényleg a jogi egyértelműen azt hiányolom, hogyha róla milyen megjelenne azonnal, én azonnal mennék a bíróságra.
Ez hiányolom. A másik része valaki pedig... az üzletem tekintetében teljesen igazad van.
A másik része pedig megnéztem ugye a Dani által nyilvánosságra hozott adatokat, dokumentumokat, és ott egy más problémát is látok. Amúgy, hogy mind a diplomások, mind a Budapesten megkérdezettek felül vannak reprezentálva a mintában. És ez teljesen egyértelmű, hogy jóval...
De várj, azt mondta a műsorvezető, hogy még nem láttunk dokumentumokat. Te akkor már láttál?
Nem, a Deák Dani Facebook oldalán én láttam.
Tehát ő közzétesz valamit.
3-4 darab.
3-4 darab
oldal közé. Akkor elnézést kérek, én nem láttam még.
Jó, oké, okay. Ez nem, számomra nem volt világos, megint én nem gyanúsítok senkit.
Pár oldalt közé tett ezzel kapcsolatban.
Hát a másik ez valószínűleg így van, amit mondom.
A másik része pedig az, hogy tényleg volt itt két időben... Két...
tisztázzuk ezt a vitát, jó? Van róla bejátszunk, megmutatjuk, és akkor innentől kérdezünk. Hitelesebb a történet, jó?
Ez egy 4 oldalas adattáblázat, ugye, aki készített meg közvélemény kutatásokat, az ismeri az SPSS-t. Ez egy olyan program, egy olyan rendszer, amiben ezeket a közvélemény kutatási adatokat összesítik, és ebből nyerik ki, és ezt követően készülnek a különféle táblázatok, amelyeket ugye publikálnak a nyilvánosságban. És a januári adattábla jutott el hozzám, ez a Mediánnak a januári adattáblája. Ebben az látszódik, hogy a teljes népességen belül 36-36%-ot mért a Medián a Fidesz és a Tisza esetében. Hogyha megnézzük a publikált kutatást, akkor ott viszont már más látunk, ott 40%-ot látunk a Tiszánál és 33%-ot látunk a Fidesznél. Érdekesség, hogyha megnézem ezt az adattáblát, az összes többi pártnál ugyanaz a szám van publikálva, mint ami egyébként ebben az adattáblában szerepel. Tehát látszódik, hogy csak a Fidesz és a Tisza esetében volt módosítás.
Na hát ezeket az adattáblákat tettek.
Tehát nem hallottuk, hogy a biztos, és bocsánatot szeretnék kérni mind a kettőtöktől, egy pillanatig sem akartam inszinuálni senkit. Tehát bocsánat.
Engem... Semmi gond, amit megtudunk, megmutatunk. Tehát...
És a másik része pedig tényleg volt két fontos időközi választás itt az elmúlt két hónapban, egyik Nagykörösön, másik Balmazújvárosban. Hogyha igaz lenne az a óriás, itt Han Endrének a nyilvános számaira támaszkodva, amiket megismertünk, ha ilyen földrengésszerű változás lenne a pártámogatottságokban, a közhangulatban, akkor nem értem, hogy lehetséges az, hogy egy korábban ellenzéki, 2024-ben ellenzéki körzetet most meg tudott nyerni a Fidesz, valami nagykörösen is, amúgy 2023-ban a Fidesz elvesztette időközi választást.
Nem is tudtam, hogy ott elindult a Tisza.
elindult a Tisza dedikált jelöltje volt. A Tisza kiállt mellette helyi szinten, az emberek, akik elmentek szavazni.
Jó, azért mondom, tehát hogyha ilyen rózsás a helyzet a Fidesz szempontjából,
én nem mondom, akkor, én csak tényeket
akkor
mondom.
Akkor mi a probléma? Akkor hurrá,
egyébként, hát
akkor nem kéne itt vergődni ezeken a dolgokon.
De mi nem vergődünk akkor,
sem. Hát dehogy nem, ez vergődés.
Ez mitől lenne vergődés?
Amit a Deák nyomat, az egy...
A Deák Dani egy tényt mutató.
Bocsánat, egy elemző, és mint ilyen minőségében nyilvánvaló, hogy foglalkozik.
Bocsánat, Endre kérdését én jogosnak tartom, csak egy kicsit finomítsuk le. Mert hogy a kérdés az, hogy valójában kinek áll érdekében mondjuk egy befolyásolt közvéleménykutatást közzéadni, és miért?
Senkinek szerintem. Ugyanis annyit hozhat, amennyit veszhet. Tehát, hogyha kihozzák ezt a 20%-os vezetést az egyik párt, tök mindegy, hogy melyik párt számára, akkor azt mondják a szavazók, hogy akkor felsekerek az ágyból.
Nem bocsánat, mindegy, de hadd vessek közben egy kérdést, mert mindeközben egyébként naponta jelennek meg olyan információk, hogy Magyar Péter járja az országot, és a kutya nem kíváncsi rá. Tehát, hogy azt mondjuk akár kompenzálni egy ilyen adattal érdemes lehet, nem?
Hát, sőt, ugye a... Egyik helyen ugye a közvetítés is megszüntette, azt mondta, hogy nem volt internet, mindenhol viszi magával a Starlinket, tehát úgy tűnik, hogy Elon Musk nem csak az oroszoknak kapcsolta le, hanem Magyar Péternek is a Starlinket, tehát ez az olcsó magyarázkodás azért ez megvan, és érdemes megnézni, hogy maguk a szereplők is egyébként mennyire óvatosan kezelik ezt, tehát Török Gábornak volt egy mondása, hogy eldőlt a választás, de ő se így mondta, hanem hogy ha igazak ezek a számok, tehát ő is nagyon óvatosan kezelte ezeket.
Szóval, de mindig így fogalmazná.
De az a durva, hogy Török Gábor volt az, aki itt a legszigorúbb következtetést vonta le ezzel kapcsolatban, mert sehol máshol nem olvastam azt, hogy ez eldöntötte volna a választást. Tehát érdekes módon egyrészt másrészt politológus az, aki itt most a legkonkrétabbat mondta, mert érdemes egyébként megnézni Róna Dániel és Mráz Ágoston Sámuel vitáját, hogy úgy indultak, hogy 21 kutatóközpontnál 16%-kal vezet a Tisza. A vita közepére azt mondta a Róna, hogy hát igazából az csak 8%, majd a vita végén elhangzott az, hogy de a Fidesznek is esélye van nyerni. Tehát akkor innentől kezdve akkor most vagy 16%-kal vezet, vagy esélye van a Fidesznek nyerni, mert ha 16% lenne 40 nappal a választás előtt, akkor azt már nem lehetne csak úgy megfordítani.
A másik része, és tényleg nem akarom a Han Endrét inszinuálni, bántani, de az se világos nekem, hogy ugye azt nyilatkozta a Népszavának, direkt a Népszavát hozom ide, azt mondta a Népszavának, hogy az elmúlt 2 évben a Fidesz tábora nagyjából nem változott, de most jelentős részük elindult a Tisza párt felé. Tehát, hogy én ezt annyira bevallom őszintén életszerűnek látom, hogy 2 éve van Magyar Péter a közélet színpadán, ez a fideszes magtábor 2 éve nézi Magyar Pétert, és most ébredt rá, hogy hát igen, nekem ő kell. Tehát, hogy ezt olyan életszerűtlennek érzem.
Ezt én is egyébként, ebben szintén egyetértek veled, de itt nyilván nem a magról van szó, nem a 2 millió, vagy 1,5 milliós magról van szó, hanem azok az emberekről, akik azért.
És itt
ilyen-olyan félelemből a Fideszre
szavaztak. Ezen szám alapján, bocsássatok meg, de a Tiszának kb. 3 millió szavazó lenne, hogyha ezek a számok igazak. Tehát de jó, ilyet nem láttuk még. De még a Fidesz oldalon sem.
Bocsánat, egy dolgot hadd vessek közben, mert az előbb azt mondtátok, hogy mennyire furcsa ugye a zárójeles megjegyzés a bizonyos adatsorban, hogyha és ha mégis elmenne. Na de akkor ez azt jelenti, hogy az úgynevezett politikailag inaktívak, vagy a bizonytalan szavazók körében, ezek szerint mégiscsak fele-fele az arány, tehát az azt jelenti, hogy akkor az nem dönthet mégis ilyen nagy mértékben a Tisza felé.
Ez tény.
De és a másik részre maradjunk a tényeknél, a legutóbbi medián számai alapján, ugye a teljes népességre egy 31%-os Fidesz támogatottságot hozott, és te mondtad, hogy a max szavazók nem mennek el a Fidesztől, de ez a 31% már azt jelenteni, mert a teljes népesség Magyarország területén belül 7,5 millió szavazó van. Tehát a 7,5 milliónak a 30% az kevesebb, mint 2 millió. Tehát valami itt akkor, én csak ezek kérdések, csak kérdéseket vetek fel, nem akarok ezzel senkit bánni.
Én meg nem akarom beleszólni a műsorvezetésbe, de tök egy olyan dolgról beszélgetünk, aminek semmi megfogható értelme nincsen.
Az előbb
nem a Gödi akkumulátorgyárról beszélünk, nem a...
Hát arról is beszélgetettünk, csak ott sincs semmi
megfogható. Nem a vasutakról, stb. Nem az oktatásról, nem a kultúra borzalmas helyzetéről beszélünk, hanem egy olyan dologról, ami másfél hónap múlva effektív. Schwarz auf Weiß el fog dőlni, és kész. És jó. Akkor az egész olyan efemeri válik, ez az egész téma, amiről most beszélünk, hogy na jó, holnap már felmerje válni szerintem.
Meg az a helyzet, persze beszélgetnék a jogállamiságról, mint Brüsszelben, de ott is mit fogunk meg. Tehát, hogy rengeteg ilyen kérdés van, ahol arról, hogy mi a percepció, vagy mi az, amit ebből látunk, erről beszélünk. És jelen esetben az, hogy egy közönyi kutatás mit mond, az önmagában egy befolyásolási lehetőség. Nézzük meg Amerika, Kamala Harris, ugye torony magasan vezetett Trump előtt, és hogy nem Trump nyert a végén. Tehát, hogy akkor ezek a kutatások nem lehettek valósak.
Ezzel kénytelen vagyok egyetérteni, mert egyébként gyakran a politika az nem a tényleges cselekvésről, hanem az azzal kapcsolatos elképzelésekről szól. Ezt ugye nagyon sok más esetben látjuk, én például kiválóan szórakozom azon, amikor a ajánlásgyűjtés, aláírásgyűjtés.
Hogy ki?
Megvan a muszáj, akkor rögtön leadom, nem de adom le, úgy csinálok, mintha az a politikának ez fontos eleme, sajnos, szerintem sajnos, és ezért tökéletesen igazad van, amikor azt mondod, hogy ennek van egy politikai súlya, lehet egy politikai súlya. Az egy másik kérdés, hogy aki még a magyar politikában nem tanulta meg, hogy ezekkel a közvélemény kutatásokkal igazából sokkal nagyobbat lehet pofára esni, mint nyerni, hát az meg is érdemes.
És még egy fél mondatot, hogy miért lenne HND-nek vagy Gipsz Jakabnak érdeke, hogy olyat mondjon, ami hogyha kiderül, hogy nem igaz, akkor szétporlad. Akkor az én ő tudok, szakmájában után volt totálisan hiteltelené. Mi érdeke lenne egy ilyen embernek?
Én tudok.
Bocsánat, nem tudom, hogy 2006 óta ez a kérdés egyébként egyáltalán felmerül-e még a mediával kapcsolatban. Oldalról. De beszéljünk akkor valóban valami olyasmiről, ami tényleg kézzel fogható, látjuk, mi történik, mert hogy sajnos eljutottunk odáig, hogy a politikai erőszak az a magyar kampányba is bevette magát. Mutatnék most akkor egy videót, amit szerintem mindannyian láttatok, de idézzük fel mégiscsak.
Uram, miért vágja le a plakátokat?
Maradjon csöndben,
Mit csinál, uram?
Köze nincsen hozzá, ne uram hozzá.
Uram, miért vágja le a plakátokat?
Azért, mert
Te
miért kamerázol?
Megütött!
Mondhatjuk azt, hogy mégsem látjuk, hogy mi történt, de azért azt hiszem, hogy el tudjuk képzelni bőven. Sőt, mi több a... nem csak az áldozat, hanem a elkövető szempontjából is tudjuk, hogy ez így történt. Egyetlen kérdésem lenne rögtön az elejére. A közösségi médiában elkezdett az a polémia felvetődni, hogy Tiszás-e az agresszív verekedő. Én csak egy dolgot szeretnék kérdezni a baloldalon ülő uraktól, hogy ki másnak áll érdekében fideszes plakátokat levagdosni.
Mondjuk annak, aki utána politikai hasznot tud kiváltani egy ilyen helyzetből. Tehát ez a Conteo 1.1.
Ez a Conteo.
Azt gondolom,
ez kemény.
Ez messzire megy, de...
Tudom, azt mondom, ennek a kérdés maga annyira úgy provokatívnak érzem, hogy erre megfelelőnek érzem ezt a választ. Cui pro dest. Mindegy. A lényeg az, hogy nyilván ez elfogadhatatlan, nem kérdés. Engem személy szerint nem érdekel, hogy ő Tiszás vagy kicsoda. Tegnetelő Tiszának az, hogy most van 23 pártagja és nincsen szervezett tagsága, ezért jogilag, hogyha szabad ugye a taggyűlés, tagokgyűlés, nem nyerjük a legtöbbet kulturális vonalon elindulni, akkor nem Tiszás, mert biztos, hogy nem Tiszás. Valószínűleg egyébként a Tiszára fog szavazni, tehát ez rendben van. Ezt a fajta agressziót egyébként nem fizikai, hanem verbális formában én napi szinten élem meg az elmúlt egy évben a Tiszások részéről, és napi szinten élem meg az elmúlt tizenvalahány évben a fideszesek részéről, tehát számomra ebben semmi újdonság nincsen. Az én esetemben az a mázli, hogy valahogy ez az agresszió ez mindig csak verbális formában jelenik meg, valószínűleg az, amikor szemben velem a valóságban, akkor már nem akarja csinálni. Ez a tragédia, nem lenne szabad, én masszívan elítélem az ilyet, gusztustalannak tartom, de hogyha visszatérünk a kérdésre, hogy kinek az érdeke, arra nagyon sok fél.
Bocsánat, egy nagyon gyors, csak azért Tamáshoz egy nagyon gyors jogi kérdés még. Ennek az úriembernek az egyik kezében van egy feltehetően tapétavágó, egy snitzer. Igen. Ebben az esetben ez minősülhet-e akkor mondjuk felfegyverkezve elkövetett garázdaságnak, ami viszont már ebben az ügyben mondjuk egy, hogy mondjam, jelentős büntetési tételt is eredményezhet.
Nem vagyok büntető jogász, de én úgy emlékszem, aztán majd bárki a kommentmezőbe kijavíthat, a garázdaságnál nem minősítő elem a felfegyverkezés, ugye? Jó,
nekem is így rémlik. Ráadásul ugye van könnyű testi sértés,
tehát a garázdaság megállapításánál ezt a bíró figyelembe veheti, és szerintem kéne is, hogy figyelembe vegye. A garázdaság szerintem ebben a helyzetben megvalósul. Jogilag nem minősítő elem az, hogy van nála egy vágó, viszont ugye az egy fontos szempont, hogy a támadáskor azt nem használta, legalábbis ez nem derül ki, tehát ennek megfelelően azért, hát ez egy mindenképpen bűncselekmény, de lehetne sokkal súlyosabban is minősíteni, hogyha mondjuk a kezében lévő vágóeszközt használta volna támadni.
Bocsánat, még egy kiegészítés.
Bocsánat, Endrébe folytottam bele a szót utána.
Nem, csak a jogi részhez tényleg csak egy gondolat ehhez hozzáfűzve, hogy ugye a garázdaság mint olyan szubszidiáros bűncselekmény, tehát ha a könnyű testi sértés megvalósult, ahogy megvalósult, akkor a garázdaságot külön már nem értékelik, hanem csak ennek a részeként. És nyilván ennek értékelhetik a snitzert is, meg a többit, a agresszív
mindig csodáltam a jogászokat, és ez nagyon tetszik.
Igen, én is ezért tettem fel a kérdést.
Ez tényleg tetszik nekem. Ezek korrekt diskurzusok. Egyébként teljesen csatlakozom, Tamás, egy, tehát verekedni nem kell. Tehát utoljára én 14 éves koromban verekedtem, utána voltak
akarsz,
testi
Endre.
Dolgok, de
akarsz.
Szívesen elmesélem majd, hogy az hogy volt.
Csak annyit mondj meg, hogy ki nyert.
Hát nem tudom, véreztünk. Na, lényeg az, hogy verekedni nem kell, de a következő van, hogy a beszédaktus elmélet, az azt jelenti nagyjából, egy John Austin és egy John Searle nevű filozofusokhoz fűződik ez a dolog, meg hát már Arisztotelesz is elkezdte, meg minden. Az a lényege, hogy a beszéd nem egyszerűen csak leírja a dolgokat, meg minden, meg magyarázza, hanem aktusként is viselkedik. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor egy plakát is lehet egy aktus része, vagy bármi a beszéd. Tehát például ugye össze akar két ember házasodni, akkor azt mondja a házassági anyakönyv vezető, vagy nem tudom mi, hogy ezen házastársának nyilvánítanak titeket. És ezzel a beszédaktussal ők ezzel lesznek házasok. Tehát nem lehet lesöpörni azt, hogy verekedés az igen, az borzalmas, és azok a beszédek, amik ma mennek a politikai térben, például az elmondhatatlan, szerintem minden kritikán alul ilyen IAI, nem tudom micsoda kis film, amikor főbelőjék azt a magyar katonát, a nácik, vagy nem tudom kicsodák, és a kislány meg sír. Ez ennél nagyobb aktust nem lehet elképzelni. Ehhez képest, hogy elcsattan egy-két pofon, az nagyon nem helyes, nagyon nem értek egyet, de ezek sokkal keményebb.
Igen, csak ugye az a baj, hogy a lámpavasazás, ami időnként verbálisan megvalósul, az nem történik meg jelen pillanatban világunkban, a fejbelövés meg a szomszédunkban lévő háborúban azért időnként előfordul.
A másik probléma szerintem, és a ügyhöz kapcsolódik az, hogy talán azért érzi magát feljogosítva egy kisebbség arra, hogy ilyeneket csináljon, mert például legutóbb Magyar Péter bejelentette, hogy az ő Váci jelöltjüket megverték, rátámadtak, minden történt. Ezt a baloldali média mindenféle kritika nélkül kitette ezt a bejegyzést, majd amikor kiderült, hogy az egészből egy szó nem igaz, nem tettek semmilyen helyreigazítást, elnézéskérés, maga Magyar Péter nem kért elnézést, és hogyha a Tiszapárt kemény magja azt látja, hogy a mi jelöltjeinket megverik, akkor én nem érzem, akkor valamilyen szinten feljogosítva érzem magat, hogy megvédjem valamilyen szinten a mi politikai...
Hát nem, csak a negyedik alkalom, amikor azt mondom, hogy egyetértek kéne.
Ráadásul akkor a tiszások a Fideszes Váci jelölt lemondását követelték.
Igen. Hát meg ugye ott van Magyar Péter, mint a pártvezetője, látjuk, hogyan viselkedik újságírókkal, telefon dobott a Dunába, nyilván feljogosítva érzik ők is maguk, kövessék azt a politikai stílust, amit
az a baj, rettenetesen érzem magam, amikor éppen a vita fellángolásakor kell azt mondanom, hogy ennyi volt a műsoridő, de hát a tények makacstolkok. Pelikán elvtárs, uraim, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és mindezt elmondtátok, ennyi volt már a Komment Extra, de ne aggódjanak, hamarosan érkezik hétfőtől a hagyományos Komment, és jövő szombaton megint jelentkezünk, maradjanak addig is velünk.